Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Ismét köszönhetem állandó szakértőnket, segítőnket, dr. Téglás Pétert. Szervusz, Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Ismét, ha jól látom a cím alapján, egy történelemmel, közélettel kapcsolatos könyvet fogsz ajánlani.
Valóban egy másik monográfiát ajánlanék, amely hát óriási világsikert aratott. 2013-ban jelent meg, szerencsére nagyon gyorsan lefordították magyarra is. A szerzőket úgy hívják, hogy Daron Acemoglu és James Robinson. A Daron Acemoglu egyébként török származású, de hát ugye már az Egyesült Államokban született. Történész, szociológus, politológus. A könyvnek az a címe, hogy miért buknak el a nemzetek, és hát egy hatalmas kérdőjel van a mondat végére rakva, természetesen a helyesírás ezt követeli meg, és egyfajta alcím, a hatalom, a jólét és a szegénység eredete. Tehát önmagában a cím is már nagyon-nagyon sokat ígér, aki ezekkel a kérdésekkel hajlandó foglalkozni, annak szerintem ez már nagyon fölkelti az érdeklődését. Na most, ha még nem kellő módon keltette volna föl az érdeklődését, akkor érdemes a fülszövegbe beleolvasni. Hát ugye a fülszövegek általában ugye olyan ajánlókat tartalmaznak, amely magasztalja ezeket az érintett műveket. Ebben az esetben azonban ne tekintsük egy sima udvariaskodásnak. Az első ajánlót Francis Fukuyama írta, hát én nekem az egyik kedvenc politológusom, egy fantasztikus eredeti gondolkodó, ő pedig egy japán származású amerikai, aki a következőket mondja: Acemoglu és Robinson a világ két vezető fejlődés elméleti szakértője, mindenkit meggyőz arról, hogy egy ország gazdasága vagy szegénysége nem a földrajzi adottságok, a pusztító járványok, vagy a kultúra függvénye, hanem az intézményeké és a politikájé. Ezt Fukuyama írta. A fülszövegek között szerepel három Nobel-díjas közgazdásznak az ajánlója is, és ezek közül George Akerlofnak az ajánlóját szeretném felolvasni. A szerzők új megvilágításba helyezik azt a kérdést, amelyet a skót filozófus, a közgazdászok atya Adam Smith már több mint 200 évvel ezelőtt felvetett. Miért gazdag az egyik ország, és miért szegény a másik? Daron Acemoglu és James Robinson könyve ugyanolyan kihagyhatatlan alapmű lesz a következő generációk számára, mint amilyen eddig a nemzetek gazdasága volt. A nemzetek gazdasága Adam Smithnek a műve.
Nagyon izgalmas a cím. Tudom, hogy nem is olyan régen beszélgettünk veled erről, hogy vajon a nemzeteknek a sorsát mi határozza meg, akár a működését, virágzását, akár a bukását, vagy az afelé való menetelést. Hát nagyon izgalmas a cím, és valóban azt gondolom, sokak érdeklődését fölkeltette, főleg ilyen ajánlókkal.
Nem tudok szabadulni néha a gondolattól, hogy a könyv egy kicsit talán rólunk, magyarokról is szól, anélkül persze, hogy külön nevesítene bennünket. Egyébként Daron Acemoglu többször járt Magyarországon, magyar internetes újságoknak is adott nagyon tartalmas interjúkat. Mindenki olvassa el, én most ebben nem bocsátkoznék bele. Szeretnék a könyv első fejezetéből egy rövid részt felolvasni. Krimiszerűen izgalmas. Nogales városát egy kerítés szeli ketté. A kerítéstől északra Santa Cruz megyében fekszik az arizonai Nogales. Itt egy átlagos háztartás éves jövedelme nagyjából 30 ezer dollár, szinte az összes kamaszkorú gyerek középiskolába jár, és a felnőtt lakosság többsége érettségizett. Bármennyire is szidják az Egyesült Államok egészségügyi rendszerét, Nogalesben az emberek viszonylag egészségesek, a várható élettartam világviszonylatban is magas. Sok a 65 év feletti, akik mind jogosultak társadalombiztosítási ellátásra. És ez csak egyike azoknak a kormány által biztosított szolgáltatásoknak, amelyeket a többség természetesnek vesz. Nogales lakói azt is magától értetődőnek tekintik, hogy a kormány korrupt hajlamaival és minden hiányosságával együtt mégiscsak őket szolgálja. Ha akarják, szavazás útján leváltatják polgármesterüket, kongresszusi képviselőiket és szenátoraikat, szavazhatnak az elnökválasztáson, ahol eldől kivezesse az országot. A demokrácia számukra természetes. A kerítéstől délre csupán néhány méterrel, tehát néhány méterrel, arrébb az élet már egészen más. A Sonorai Nogales lakói Mexikónak azon a részén élnek, ahol viszonylagos jólét uralkodik, de egy átlagos háztartás éves jövedelme csupán harmada annak, amit az arizonai Nogalesben lakók megkeresnek. Itt a felnőttek többségének nincs középiskolai végzettsége, sok tizenéves kimarad az iskolából, nagy a csecsemőhalandóság, a gyér közegészségügyi állapotok miatt magas a halandóság. Eddig tart az idézet. És hát ez úgy gondolom, hogy mindenki számára nagyon elgondolkodható. Na most, hogyha én ismerném a szerzőket, akkor tudnám nekik javasolni, hogy nem kell olyan messzire elmenni Nogalesbe, Magyarországon, Sopron környékén is, ha nem is ennyire szélsőségesen, de hát ezt a féle nagyon szembeszökő különbséget itt is tudnák érezni. Honnan ered ez? Miért van ez?
Itt fogjuk folytatni. Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk hamarosan tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánlónkat, miért buknak el a nemzetek. Nagyon érdekes idézeteket említettél a beszélgetésünkben, ahol abba hagytuk. No, miért buknak el a nemzetek? Miért van ekkora különbség mondjuk egy kerítés jobb és bal oldalán néhány méterre?
Hát játszunk egy kicsit a szavakkal. Ugye a cím az, hogy miért buknak el nemzetek. Nem az a cím, hogy miért buknak el a nemzetek, hanem miért buknak el nemzetek. Tulajdonképpen egész pontosan ez az angol címnek a szó szerinti fordítása. Hogyha itt most egy kicsit kellene magyarítani, akkor tulajdonképpen a címről azt tudnám mondani, hogy miért buknak el egyes nemzetek, mert nem minden nemzet bukik el, és ez a könyvnek a lényege. Fölolvastam ugye az amerikai Nogalesnek az életéről szóló idézetet. Ez a Nogales városka egyik része szerencsés, mert az Egyesült Államok területére esik, a másik része viszont Mexikóhoz tartozik, és szembeszökő, nagyon is szembeszökő fejlődésbeli különbség van, fejlettségbeli különbség van a két városi rész között, és ez természetesen nem csak itt, hanem a világ más részén is megfigyelhető. A mű rendkívül széles történelmi áttekintést tartalmaz. Tehát összehasonlítja például a címben feltett kérdés megválaszolása érdekében. Összehasonlítja Dél-Amerika gyarmatosítását Észak-Amerika gyarmatosításával. És ezen keresztül ad választ arra, hogy ugyan vajon miért maradt le a fejlődésben, miért buktak el a dél-amerikai nemzetek is, miért olyan nagyon szegények mind a mai napig, hát tisztelet a kivételnek természetesen, és mitől lett ilyen nagyon hatalmas az Egyesült Államok, az észak-amerikai nemzetek. Szóval tulajdonképpen ugye most már kellő módon csigáztuk az ezzel kapcsolatos érdeklődést, nagyon egyszerű választ ad, amit már tulajdonképpen itt a fülszöveg ismertetésekor már megemlítettünk, a politikában, az intézményrendszerben találja meg a választ. És ez a válasz, ez nem egy bizonyos történelmi időszakra vonatkozik, hanem a történelemre általában. Tehát azt mondja, hogyha egy nemzetnek úgynevezett befogadó intézményrendszere van, a befogadó intézményrendszer alatt érti azt, hogy biztosítja a polgárai számára a személybiztonságot, és ami még ennél is szinte fontosabb, a tulajdonnak a biztonságát. Ad egyfajta demokráciát, beleszólást a közügyek intézésében. Ha létezik valamiféle demokrácia, és ez az ókorban ugyanúgy, mint a legújabb korban, akkor az a nemzet, az halad, virágzik, és a nagy kríziseket is képes átélni. Viszont ha a kizsákmányoló intézményrendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a társadalom csak egyesek számára termeli a javakat, ha a társadalomnak egy szűk rétege az, aki a politikát irányítja, ez a réteg korrupt, ez a réteg inkompetens, akkor az a nemzet előbb-utóbb bukásra van ítélve, még akkor is, hogyha ezzel a féle politikával átmenetileg évig, néhány évtizedig egy látványos fejlődést képes elérni. Ennek ellenére végighaladva a történelem különböző alakulatain, különösen a Szovjetunión. bebizonyítja, hogy az átmeneti fejlődés, az átmeneti, tehát hogy a modernizáció és a fejlődés az ilyen kizsákmányoló jellegű intézményrendszerrel rendelkező országokban kizárólag átmeneti, tehát előbb-utóbb meg fognak bukni.
Nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, szinte beleborzongtam. Ugye a Miért buknak el a nemzetek könyvről beszélgetünk, Daron Acemoglu és James Robinson könyvéről, ami 2013-ban jelent meg. Szívszorítóan az jutott eszembe, hogy az én 153 lélekmód magazinomban, meg akár a tévés magazinban is, ugye ez a központi gondolat, hogy a lélekből indul ki minden. Na most egy országnak a lelke, a politikai gondolkodása és az intézményrendszerének a működése, hogy hogyan tekint az állampolgáraira. Tehát, hogy ha ez nem jól működik, akkor bukásra van ítélve, vagy most, vagy később, ha pedig jól működik, akkor bizony virágzásra van, hála Istenre, ítélve. Ez nagyon-nagyon félelmetes kijelentés. No, innen fogjuk folytatni, hiszen említetted, hogy a szerzőpáros több nemzet sorsán keresztül mutatja be ezt, egy kicsit ennél fogunk időzni. Hallgatóink, maradjanak velünk, dr. Téglás Péterrel beszélgettünk egy rendkívül izgalmas könyvről ismét.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Daron Acemoglu és James Robinson szerzőpáros, Miért buknak el a nemzetek? Kérdőjel. Rendkívül izgalmas mindaz, amiről eddig beszélgettünk. Ugye ígértük, hogy egy kicsit meg fogod mutatni, hogy hogyan és mely nemzetek sorsán keresztül mutatja be ezt a nagyon érdekes dolgot, hogy mikor prosperál és virágzik, amíg egészséges lelkileg, intézményileg, politikailag egy nemzet, és amint ez nem valósul meg, bizony romlásnak indul előbb vagy utóbb. Mely nemzeteken láthatjuk ezt a könyvben?
Ugye 15 évig írták ezt a művet, hát, szóval tulajdonképpen az emberi civilizációnak az összes nagy nemzetével foglalkoznak, tehát szinte kivétel nélkül, ami egyébként a mi ismeretünkben is többször visszatér, összehasonlítja a kínai modernizációt, miért bukott el Kína, illetőleg miért tudott olyan magasra jutni Japán. Tehát ugye a Meiji restauráció, illetőleg a kínai polgárháború és hadúr a viaskodása összehasonlítja ugyanúgy, ahogy ezt egyébként mi is tettük különböző filmek és könyvek bemutatásán keresztül. De hát, ahogy említettem, a Szovjetunió szerepel benne. Szerepel benne Velence. Érdekes módon. Velence, a középkori Velence, amely nagyon-nagyon nagy hatalom volt, rendkívül rugalmas intézményrendszer rendelkezett, és mára egy turistavárossá degradálódott.
Ott mi volt a probléma? Hiszen mondhatod, hogy az intézményrendszer fontos, és hogyha modern intézményrendszerrel rendelkezett, akkor véletlenül a politikája volt merev.
Nagyon merevvé vált a politika, egész pontosan. Tehát ez egy recept, ez olyan, mint hogy egy orvos írná föl. Tehát egy bizonyos idő után a politikai döntéshozatal annyira megmerevedett, annyira egyesek kezébe került, annyira korruptá vált a politikai döntéshozatal, hogy sorra rendre szenvedték el a vereségeket. Ezeket a vereségeket persze Velencés és más is egy rugalmas intézményrendszernél is elszenvedhette volna. A különbség azonban az, hogy az ilyen kataklizmákra egy rugalmas intézményrendszerrel rendelkező ország vagy birodalom tud-e adekvát módon reagálni, vagy pedig elindít egy olyan folyamatot, amely a birodalom vagy az ország megsemmisülésével jár együtt.
Ha jól értem, akkor Velencét még a rugalmas intézményrendszere sem mentette meg attól, hogy a politikailag merev és korrupt vezetés rossz döntéseit egyszerűen nem tudta ellensúlyozni, végrehajtotta nagyon rugalmasan a rossz döntéseket.
Így van, és hát természetesen azt a féle meghatározó szerepet, amit a középkorban Velence játszott, azt természetesen elveszített, tehát ugye ismert a történet, hogy aztán az egységes Olaszország részévé vált, és ma már tényleg semmi más szerepe nincs, mint hogy égtelen mennyiségű turistát fogad, ugye ez most ennek Velencének éppen egy külön nagy problémája. Viszont egy nagyon lényeges körülményről még nem beszéltem, és erről föltétlen beszélni kell. Ez egy nagyon sajátos fogalomalkotás, szóalkotás a szerzők részéről, amit teremtő rombolásnak hívnak. Teremtő rombolás. Ugye ez az ember gondolná, hogy hát egy olyan ellentét pár, hát hogy fér össze a teremtés a rombolással. Ők szándékosan használják ezt a meghökkentő kifejezést. Tudnék, arról van szó, hogy a rugalmas nemzetek, a befogadó intézményrendszerrel rendelkező nemzetek észreveszik, képesek észrevenni, hogy intézményrendszerük egy része, vagy egyes intézmények akadályává váltak a fejlődésnek. És ilyenkor nem haboznak, hanem megsemmisítik, elpusztítják azt az intézményrendszert, és áttérnek egy másik intézményrendszerre. Nagyon-nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzam, amit a szerzők is nagyon hangsúlyoznak, hogy az emberiség történetének eddigi szakaszában az általuk fölvázolt modellnek leginkább az angol száz társadalmak felelnek meg. Ez alatt értik Angliát, illetőleg Nagy-Britániát, illetőleg értik Észak-Amerikát. Na most ebbe Kanadát és az Amerikai Egyesült Államokat egyaránt beleértik. Tehát ezek azok a nemzetek, akik ezt a prototípust, amit ők fölmázolnak, mindez ideig a legsikeresebben tudják alkalmazni. Tehát van egy rugalmas intézményrendszerük, és létezik náluk a teremtő rombolás.
Nagyon izgalmas ez a szó, ez a teremtő rombolás. Az jutott eszembe, hogy általában minden folyamatnak van egy induló, egy prosperáló és egy leépülő szakasza, és amikor már idejét múltá válik egy rendszer, mert nem jól reagál a külső körülményekre, akkor le kell építeni, le kell rombolni. Tehát tulajdonképpen itt az egészséges lebontás, hogyha már nem felel meg az adott körülményeknek, nem ad jó válaszokat a valóságra, akkor bizony bontani kell intézményrendszereket.
Na most hát gondoljunk, hogyha már az angol szászoknál tartunk, és az angol tartunk, pontosan gondoljunk az angol polgári forradalomra, ahol a monarchiát elsöpörték, a királyt kivégezték, aztán persze az inga visszalendült, a király ismét újra a monarchia államformáját választotta Anglia. Ez a monarchia azonban már alapvetően különbözött a korábbi monarchiától. Tehát ez egy alkotmányos monarchia volt, ahol a politikai hatalmat, ugye a rugalmas intézményrendszer, illetőleg a jogállam követelményeinek megfelelően a politikai hatalmat osztották. Tehát nem egyetlen kézben volt a politikai hatalom, hanem léteztek a súlyok és ellensúlyok, amelyek hát ugye a mai napig kellene, hogy minden alkotmányos demokráciában létezzenek, illetőleg működjenek.
Ugye a demokrácia miért egészséges vitamin egy nemzetnek? Ugye abból, amit elmondtál, az derül ki, hogy minél inkább egy kézbe összpontosul a hatalom, annál kevésbé tud rugalmasan működni, és ugye itt is ugye az angol száz államoknál az osztott hatalom miért egészséges, hogyha többen osztoznak egy adott ország irányításában akár.
A nem osztott hatalomra van egy másik kifejezés, az pedig diktatúra. Ugye a diktatúrák ideig, óráig valóban tudnak komoly sikereket fölmutatni, távlatosan azonban a diktatúrák kivétel nélkül bukásra vannak ítélve. Tehát a politikai hatalom osztása, hát ez egyébként egy nagyon fontos alkotmányjogi tézis, ugye Montesquieu óta tudjuk, hogy a politikai hatalmat osztani kell. Hát ugye Montesquieu-nek az eredeti elképzelése szerint ugye a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom létezik, de hát ugye a modern alkotmányjogban már több ágat, illetőleg hatalmi centrumot különböztetnek meg, akár a sajtót, akár az önkormányzatokat. Tehát a lényeg az, hogy ezek a hatalmak osztódjanak. Viszont a kérdés az nagyon jogos, hogy tényleg gondolkodjunk el rajta, hogy hát a politikai hatalmat osztjuk, akkor első pillanatban gondolhatunk arra, hogy létrejön egy káosz. Szó nincs róla. És éppen a szerzők fejtik ki, hogy az osztott politikai hatalom, a rugalmas intézményrendszer, a teremtő rombolás mellett borzasztó nagy szükség van egy hatékony, centralizált államhatalomra, amely ugye az osztott hatalomnak megfelelően a demokratikusan létrejött döntéseket viszont zaj nélkül, szakszerűen és azonnal végrehajtja.
Nagyon izgalmas a könyv, nagyon köszönjük az ajánlót, és reméljük, hogy sokak kezébe eljut épülésre. Köszönjük, hogy itt voltál, Péter.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter, Miért buknak el a nemzetek című könyvéről beszélgettünk, Daron Acemoglu és James Robinson tollából.